Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Már is köszöntöm a vonalban Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen a hangulat most reggel?
A részvénypiacon egyelőre negatív hangulatban indult a nap, úgy tűnik, hogy még mindig az orosz-ukrán feszültség érezteti a hatását. A Bux Index 2%-os visszaeséssel kezdte a napot, és a vezető papírok is kifejezetten gyengén teljesítenek, ebből is kiemelkedik az OTP 3,3%-os visszaesése, 17.230 forinton állnak most a bank papírjai. A MOL is 1,9%-kal esett vissza, így 2.620 forinton áll. A Richter közel 1%-os mínuszban van, 7.980 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,5%-kal 433 forintra gyengül.
A forint sem áll jól a főbb devizákhoz képest. Hol jár most?
A forint egy pici korrekcióval kezdte a hetet. Ugye a múlt hét pénteken azt láttuk, hogy jelentősen gyengült a magyar deviza az euróval szemben. 356 felett is járt már a jegyzés, ahhoz képest, hogy néhány napja még a 350-es szintet közelítette. Ez azért elég jelentős volt a gyengülés tekintve. Csak pénteken nagyjából 0,5%-ot veszített a forint az euróval szemben, és aztán, ahogy említettem, innen ma reggel egy kis korrekcióval indul a hét. 0,1%-os erősödésben van a magyar deviza, 355 forint 80 fillér körül, a dollár most 314 forintba, az angol font pedig 424 forint 65 fillérbe kerül.
Mire figyeljünk a leginkább ezen a héten? Milyen fejleményekre, milyen bejelentésekre?
Elsősorban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek lehetnek azok, amik meghatározhatják a hangulatot a piacokon, illetve holnap érkezik majd egy GDP adat a magyar gazdaságról, ugye a negyedéves GDP adat előzetes statisztikáját közli a KSH, illetve Európából is érkezik egy átfogó GDP adat az Eurostat jó voltából. Elsősorban ezekre lehet érdemes figyelni, a hét második felében pedig megtudhatjuk azt is, hogy mennyi volt tavaly év végén a GDP arányos államadósság.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A várakozásoknál lényegesen magasabb, 7,9% lett januárban az infláció, itthon jelentették be még pénteken. Sipos Ildikó összefoglalója.
A portfólió által összegzett az adatközlést egy nappal megelőző elemzői konszenzus valamivel 7,45%-ot várt. Ehhez képest okozott meglepetést az, hogy januárban 7,9%-os volt a pénzromlás, mondta az Inforádiónak a gazdasági portál elemzője.
Kellemetlen meglepetést okozott a magyar infláció. Az előzetesen várt 7,4-7,5% helyett 7,9%-os volt az áremelkedési ütem januárban, és ez majdnem 15 éves csúcsot jelent, utoljára 2007 nyarán volt példa hasonlóra.
Beke Károly hozzátette, ez a 4-5%-pontos eltérés az elemzői várakozáshoz képest nagyon sok, és meghaladja a legpesszimistább előrejelzést is. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak olyan kormányzati intézkedések, így például az élelmiszerekre bevezetett, február 1-től életbe lépő árstopp, amelynek most még nem érezhető a hatása.
A szakértők ettől azért nagyon mérsékelt hatást várnak, tehát azt gondolják, hogy nagyjából 0,1-0,2%-ponttal tudja majd mérsékelni az inflációt februártól, és egyébként a januári adatban éppen az volt talán a meglepetés, hogy ezeknek az árstopp érintett termékeknek az ára nagyon felment egy hónap alatt, tehát mondhatjuk úgy, hogy még az árstopp bevezetése előtt az üzletek felnyomták az árakat, csak hogy példát említsek, az étolaj ára több mint 9%-kal emelkedett egy hónap alatt, de a finom liszt esetében is 8,5%-os volt az áremelkedés, a csirkemell 6,8%-kal, és ezek mind egy hónap, tehát ez decemberről januárra, azért ezek elég kimagasló áremelkedési ütemek, és ennek volt köszönhető az, hogy a KSH inflációs kosarán belül az élelmiszerek 3%-kal drágultak egy hónap alatt.
Az elemző azt mondta, egyelőre nem látni pontosan azt, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy januárban ilyen mértékben a várakozások felett alakult az infláció.
Akár a következő hónapok inflációs pályáját is átírhatja alapjaiban ez az adat. Ugye ezt tudni kell, hogy korábban arra számítottak a szakértők, illetve a jegybank is, hogy már novemberben tetőzött az infláció, aztán ezt eltolták, hogy talán decemberben, aztán eltolták, hogy talán januárban. Most egyelőre még mindig nem mondhatjuk ki azt, hogy tetőzött az infláció. Tehát, ahogy említettem, ennek az árstopnak minimális hatása lehet, és kérdés, hogy februárban hogy alakultak majd az árak, ezek akár ellensúlyozhatják is ezt az árstopot, és ez pedig átírhatja az egész inflációs pályát. Tehát a korábban vártnál később kezdhet csökkenni az infláció.
Ez egyben azt is jelenti, hogy magasabb lehet az év végén a vártnál a pénzromlás, a jegybanknál pedig magasabb kamatszintre lehet szükség, mint azt korábban számolták. Most ugyanis az a várakozás, hogy 5,5% környékén tetőzhet az irányadó kamat, valamikor az év közepén, de amennyiben egy magasabb inflációs pályával kalkulál a jegybank, akkor elképzelhető, hogy a kamatszint is magasabb lesz, összegezte Beke Károly, a portfólió elemzője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az aszályos idő a hazai szőlőültetvényeket is megviseli, főként a fiatal ültetvényeken hiányzik a csapadék, ezért itt szükséges lehet a vízpótlás. Hangsúlyozta az Inforádiónak a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Légli Ottót.
Vidékenként volt eltérés, sőt, még hozzáteszem, hogy a 21-es év is aszályos volt, és talán még a 20-ast is oda sorolnánk, akkor nyilván főleg a fiatal ültetvényekben ez jelenthet kihívást, ahol még nincs megfelelő gyökérzet. Azért a termőbált ültetvényeken, és főleg ha magas az agyagtartalom, akkor én azt gondolom, hogy különösebb problémát nem biztos, hogy jelent.
Tudnak-e bárhogyan védekezni az ilyen aszályos időben?
Fel tudunk rá készülni, nagyon konkrétan, és erre ugye vannak források állami részről is, valamilyen módon és valamilyen technikában a vízpótlása, magyarán öntözés. Vannak már nagyon jó példák környezetünkben is, és Magyarországon is. Eddig ez nem volt élő kihívás, főleg a kunságban egyre többen fognak élni ezekkel az eszközökkel.
Tehát ez újdonságként fog megjelenni, hogy vízpótlásra lesz szükség a szőlőültetvényeken?
Nem újdonság, mert én ugye Bogláron születtem, és visszaemlékszem gyerekként, a 70-es években a bogári gazdaság jó pár ültetvényét komoly felületen, tehát nem csak kísérleti területeken öntözött. Ilyen értelemben nem új, kétségtelen, hogy mondjuk 3-4 aszályos év még nem követte egymást, és nem jelentett konkrét termelési problémát.
Most úgy látja, hogy jelentkezhet ez termelési problémaként?
A nem termő fiatal ültetvényekben és alacsony anyagtartalmú ültetvényekben lehet probléma, de még mindig feltételes módon fogalmazom.
Mikor fogják ezt meglátni?
A természetben a problémák, maradjunk ennél a szónál, nem úgy jelentkezik, mint egy műszaki probléma esetében, hanem lehet ez egy ányújtott probléma, lehet részleges, tehát nem azt jelenti, hogy például ki fog száradni egy ültetvény.
Légli Ottót, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az ünnepek étele a mangalica, ennek a húsfajtának az előállításával csak kevés termelő foglalkozik ma itthon. Hangsúlyozta az Inforádiónak Tóth Péter, a Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének elnöke.
Alapvetően a mangalica sertéshús azért a sertéshúsoknak a királya. A legjobb minőségű sertéshús az a mangalica sertéshúsa. Ugye a mangalica egy másik fajta, tehát nem a nagyüzemi sertések családjába tartozik, hanem a zsírsertések közé, és ebből adódóan a húsa az jellemzően márványozottan, tehát ilyen pókhálószerűen átfőtten zsíros, nincs benne annyi víz, sötétebb, vörösebb színű, ez a genetikából, takarmányozásból, tartásból is ered, és ennek összességében alapvetően ennek a húsnak a minőségi jellemzői, tehát a sütési, főzési jellemzői, és ez az íze, az ízélménye sokkal finomabb, drágábban is lehet elvállítani, ezt azért tudni kell, gyakorlatilag egy prémium termékké vált. Jelenleg közel 10 000 mangalicakocsa van 120 mangalica tenyésztő családi gazdaságban. Jellemzően a családi gazdaságoknak a sertése 50-100 koca körül van egy-egy tenyésztőnél, aki általában saját takarmánnyal, saját üzemében hízlalja fel az állatait, sőt nagyon sokan terméket is gyártanak belőle. Ezeket az állatokat egyedenként ellenőrzi a Magasztatenyésztők Országos Egyesülete. Minden egyes állat törzskönyvvel rendelkezik, ez is egy különlegessége a mangalicatenyésztésnek, hogy igazából egy boltban kapható kolbász vagy hús esetében az Egyesület azt is meg tudja mondani, hogy melyik tenyésztőtől mennyik állatból származik a termék.
Tóth Pétert, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági műsora a portfólió szakértőinek közreműködésével. A következő percekben arról is szó lesz, hogy milyen pályázati lehetőségek nyílnak meg a szőlészek és a borászok előtt, és természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra tőzsdei pénzpiaci szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2,5 perc elmúlt, 9:45. Több pályázati lehetőség is segíti a hazai szőlőtermelőket és borászokat abban, hogy megújíthassák ültetvényeiket és bővíthessék kapacitásaikat. Jelezte az Inforádiónak Légli Otto, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. A riporter Sipos Ildikó.
Szőlőtelepítés, tehát újat létesíteni, nem is nagyon tudtuk eddig még kihasználni. Tehát ez a semmiből, a nullából létesítendő új ültetvényt jelent. A másik, amivel elég jól él az ágazat, és az utóbbi 10-15 évben nagyon szépen meg is újította az ültetvényfelület nagy részét, ez az úgynevezett rekonstrukció, az azt jelenti, hogy a meglevő esetleg tőkehiányos, vagy netáltán beteg ültetvényét ki tudja váltani. Ezzel szépen élnek a gazdák, és ugye folyamatos most fog lezárulni konkrétan februárban borászati üzemek technológiai fejlesztésre pályázhatnak. Tehát én azt gondolom, hogy maga a pályázati környezet alapvetően jól áll, hogy így mondjam. Ugye egy tőkeigényes, hangsúlyozni kell, egy tőkeigényes ágazatról van szó, főleg a borászatban, főleg, hogyha professzionális módon kívánja a termelő, vagy az adott birtok tartani a lépést a versenytársakkal, mert ugye a verseny egyre nagyobb. Sokszor az is kérdés lehet inkább, hogy van-e megfelelő felkészültség termelő oldalról, hogy össze tudja állítani egy okos, praktikus, gazdaságos programot. Én azt gondolom, hogy forrás oldalról plusz kamattámogatott hitel, ha belegondolok, nem lehetünk elégedetlenek.
A közös agrárpolitika 2027-ig tartó időszakában évente körülbelül 28 millió eurónyi forrás jut a szőlő és borágazat magyarországi támogatására. Érezhető a támogatás növekedés, és ez mennyiben kompenzálta, vagy kompenzálja azt a kiesést, amit a COVID miatt az elmúlt időszakban elszenvedtek a borágazatban?
Egy klasszikus bővülésről lehet beszámolni, ami sajnos a COVID-ra történt reagálást jelentette. 2021-ben plusz 13 milliárd forint volt. Véget ér egy ciklus, és ugye a következő 7 éves költségvetési ciklus, amit ismerünk belőle, mivel a magyar állam növeli a saját arányát, hozzáadott arányát, még nagyobb lehetőségei lesznek az agráriumnak.
Légli Ottót, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 20 perc. Megújította együttműködési megállapodását az ORFK és a Magyar Nemzeti Bank. A két intézmény közös munkájában kiemelt szerepet kap, egyebek mellett a bűncselekményből származó vagyoni eszközök azonosítása és az ehhez kapcsolódó illegális pénzpiaci tevékenység megelőzése és visszaszorítása. Hangsúlyozta a jegybank felügyeleti szóvivő helyettese Nádra Ildikó. A riporter Sipos Ildikó.
A két intézmény közösen lép fel a pénzügyi visszaélések megakadályozása, megelőzése és nyilván a visszaszorítása érdekében, így az együttműködésükkel biztosítják a pénzügyi piacok megbízható és hatékony működését. Különösen kiemelt területnek számít a bűncselekményből származó vagyoni eszközök, dolgok azonosítása és az ehhez kapcsolódó illegális pénzpiaci tevékenység megakadályozása, megelőzése és visszaszorítása. Emellett fokozott figyelmet fordítanak a felek a pénzhamisítása biztosítás, a készpénz helyettesítő fizetési eszközökkel történő visszaélés, biztosítási csalás, illetve a piramis játék tevékenységekkel szembeni fellépés kölcsönös támogatására is.
Az együttműködésnek milyen konkrét formái vannak?
A Magyar Nemzeti Bank például a részére juttatott feltehetően hamis vagy meghamisított magyar és külföldi fizetőeszközök szakértői vizsgálatát látja el, a beazonosított új pénzhamisítási módszerek esetén pedig haladéktalanul tipizálja is azt. Közreműködik továbbá a témában érintett rendőri állomány oktatásában, képzésében, továbbképzésében is. Emellett az együttműködés kiterjed még arra is, hogy a felek konferenciákat, konzultációkat szervezhetnek a pénz- és tőkepiaci ismeretek bővítésére, a pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi piacokba vetett bizalmat veszélyeztető bűncselekmények megakadályozásának, megelőzésének és visszaszorításának elősegítése érdekében is.
Nádra Ildikót a jegybank felügyeleti szóvivő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az energiaárak további emelkedésére számít az Európai Bizottság. Ez derül ki a szervezet friss gazdasági előrejelzéséből. Magyarország az uniós jelentés szerint tavaly év végén visszanyerte növekedési lendületét. Domanics András kérdezte Gyenes Zoltánt, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezető gazdasági elemzőjét.
Az egész Európai Unióra vonatkozó előrejelzésnek talán az egyik legfontosabb megállapítása, hogy 2021-ben már egy jelentős felépülése vagy új dinamikája volt a gazdaságnak, 5,3%-kal nőhetett a GDP tavaly, és ez a dinamikus növekedés többé-kevésbé 2022-ben is megmaradhat, egy 4%-os növekedést mutat az előrejelzés, ami 2023-ra 2,8%-ra csökkenhet. Amit mindenképpen kiemelnék az előrejelzésből, az még az, hogy jelentősen növekedett az egész euróra vonatkozó inflációs előrejelzés, aminek a legfontosabb tényezője az a nemzetközi energiaáraknak a korábban gondoltnál tartósabb megemelkedése.
Hogy látja a mostani uniós előrejelzés a magyar gazdaság helyzetét, illetve jövőjét?
Egy 6,5%-os GDP növekedést becslünk a tavalyi évre, amely egy nagyon jelentős növekedés, de nem szabad elfelejteni, hogy ez jelentős részben az egy évvel korábbi csökkenésnek a korrekciója. Azt gondoljuk, hogy ez a 6,5%-os növekedés egyrészt tükrözi, hogy oldottak a termelési láncok működésében korábban bekövetkezett zavarok, illetve a szolgáltató szektor, az építőipar is jól teljesített, mivel a koronavírus járványra reflektáló korlátozások igen mérsékeltek voltak Magyarországon. 2022-ben egy 5%-os növekedést mutat az előrejelzés, ami én azt gondolom, hogy a 6,5%-os tavalyi növekedésnél egy még figyelemre méltóbb szám, bár számszakilag kisebb, de mint mondtam, az a 6,5%-os tavalyi növekedés egy korrekciót is mutat, míg ez az 5,5%-os növekedés egy már alapvetően is magas bázishoz képes mutat egy további növekedés. Tehát a 2022-es növekedés az azért lehet ilyen magas, mert egyrészt visszhangozza jelentős kormányzati élénkítő intézkedéseket. Ezek közismertek, például a személyi jövedelemadó visszatérítése a családok esetén, de ugyanígy azt gondoljuk, hogy a nemzetközi értékláncok működésre is helyreáll, illetve a turizmusban is egy élénkülés várható, és mindezeket csak részben fogja vissza a magas infláció, illetve a kormányzati beruházásoknak a mérséklése, aminek célja a kormányzati deficitnek a csökkentése. És aztán 2023-ban a gazdasági növekedés 3,2%-ra mérséklődhet összehangban a hosszú távú trendekkel.
Említette az inflációt, hogy látja a magyarországi inflációt az Európai Bizottság előrejelzése?
Valóban az infláció az egy fontos téma Magyarország esetében is, hiszen a legutóbbi adat azt mutatja, hogy 2021 végén decemberében 7,4%-ra szökött föl az infláció. Ez úgy lett idézőjelben csak ennyi, hogy az adminisztratív árak közben jelentősen tompították ennek az áremelkedés ütemét, hiszen közismert, hogy például az üzemanyagokra már életben volt ebben az időszakban is egy jelentős árfékező adminisztratív intézkedés is, illetve hát általában az energiaárak befagyasztása egy jó pár évvel ezelőtti szinten is csökkenti az árnyomást. Ugyanakkor az inflációs folyamatokra az magasabb áremelkedés irányába hat kínálat és a keresleti oldal egyaránt, hiszen a kínálati oldalon azt látjuk, hogy a termelési költségek egyre magasabbak, ezek egyrészt tükrözik a nemzetközi folyamatokat, amit már korábban említettem, tehát elsősorban a magasabb olajárat és egyéb nyersanyag árakat a korábbi időszakhoz képest, illetve a gyors béremelkedését, amit a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése is hajt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője, szervusz!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mennyire körvonalazódott az irány a budapesti értéktőzsdén az elmúlt 20 percben?
Továbbra is negatív a hangulat a magyar részvénypiacon, a Bux Index 2,5%-os gyengülésben van szűk fél órával a nyitást követően. Elsősorban az OTP 3,8%-os visszaesése az, ami húzza lefelé a tőzsdét, a bankpapírjai 17.130 forintba kerülnek, de közben már a Richter is 1,8%-kal esett vissza 7.910 forintra, míg a MOL 2616 forintos árfolyama 2%-kal marad el a péntek délutánitól. A Magyar Telekom viszont 0,5%-os gyengüléssel megúszta eddig a napot 433 forinton áll.
Hol jár most a forint a főbb devizákhoz képest?
A forint is gyengülésnek indult az elmúlt percekben, 356 forint 70 fillért kell már adni egy euróért, ez 0,15%-os forint gyengülést jelent péntek estéhez képest, vagyis amit láttunk reggel, hogy egy pici korrekcióval kezdte a hetet a magyar deviza a pénteki gyengülés, után ez hamar megfordult, és most már úgy tűnik, hogy folytatódik a gyengülés. A dollár 314 forint 80 fillérbe, az angol font pedig 425 forint 60 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen az információkat Beke Károlynak, a portfólió elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.